Folytassuk az imént énekelt imádságot szavainkkal is. Mennybéli felséges Isten, szerető mennyei atyánk, olyan nagy dolog, hogy egy fészek annyi ember gyermeked, akik mi most itt vagyunk, megszólíthatunk téged, és kaphatjuk a te áldásodat, igédet. Olyan nagy kincs, hogy a te igédet türelemmel újra-újra adod nekünk. Elhajlik az életünk tőled, elvásik az útról, és te újra éleszted, mint mikor esőt kap a kitikkadt határ. Köszönjük, hogy gondod van ránk, ahogy Jézust beküldted ebbe a világba, és valóban a világ világossága ő, és valóban a jó pásztor, aki életét adja, adta a juhokért, és valóban ő az út, az igazság és az élet. Úr Jézus, köszönjük, hogy a hegyen elmondott szavad idáig hangzik, és a te igéd lélek és élet, hogy bennünk is eléri a célját, amire küldöd. Olyan nagyot ígértél, Urunk, mikor azt mondtad, hogy olyan a te igéd, mint a lehulló eső, amelyik megöntözi a földet, és nem tér vissza hozzád üresen. Szeretnénk úgy megnyitni előtte magunkat, hogy drága igédnek kész szállást hadd tudjunk adni, és hadd legyünk, akik ennek az igének a munkájában formálódunk, alakulunk tovább. Amen. Olvassuk a hegyi beszéd folytatását. Következik az 5. rész, 31-től 37-ig terjedő verseinek üzenete. Máté 5, 31-től 37-ig. Megmondatott ez is, aki elbocsátja feleségét, adjon neki váló levelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasság törővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasság törést követ el. Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek, ne esküdj hamisan, az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek se az égre, mert az az Isten királyi széke, se a földre, mert az lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa, de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajat szállát sem tudott fehérré vagy feketévé tenni. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Két újabb területet világít meg Jézus a tanítványai előtt. Röviden azt mondhatjuk, hogy a válás és az eskü kérdését. De mind a kettő túlmutat a témán. Figyeljük hát először a válás kérdése dolgát. John Stott nagyon tapintatosan kezdi, hadd olvassak néhány mondatot. Őszintén be kell vallanom, hogy nem szívesen kezdek ezeknek az ige verseknek az elemzéséhez. Részben azért, mert a válás meglehetősen ellentmondásos és összetett téma. Részben pedig azért, mert érzelmileg mélyen érinti az embereket. Nincs annál megrendítőbb boldogtalanság, mint egy rossz házasság. Nincs annál nagyobb tragédia, mint amikor elhidegülésbe, keserűségbe, meg nem értésbe és elkeseredésbe fordul át mindaz, amit Isten szerelemre és beteljesedésre szánt. Hiszem ugyan, hogy az esetek többségében nem a válás jelenti az Isten szerinti megoldást, mégis igyekszem kellő tapintattal kezelni ezt a kérdést, mivel tudom, milyen sok embernek okoz szenvedést, és nem szeretném bánatukat fokozni. Azonban meg vagyok győződve Jézus tanításának igazságáról, mind az egyént, mind a társadalmat illetően. Így hát nagy levegőt veszek, összeszedem bátorságomat, és belevágok mondani valómba. Így kezdi ő a hegyi beszéd magyarázatában a témát. A 31. 32. verset halljuk. Megmondatott ez is, aki elbocsátja feleségét, adjon neki váló levelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el. Ahhoz, hogy Jézus szavait jobban értsük, hallgassuk meg még, amit a 19. rész, 3-tól 9-ig terjedő verseiben mond erről a témáról. Tehát Máté 19, 3. verstől, amikor jöttek a farizeusok, kísértik őt szokásuk szerint, Máté 19, 3-tól olvasom. Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle, szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Ő így válaszolt, nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatta. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember azt el ne válassza. Erre azt mondták neki, akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon váló levelet neki? Jézus így válaszolt nekik, Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasság törő. Most még menjünk vissza, hadd olvassam az 5 Mózes 24 elejét is, utána figyeljük az igéket. 5 Mózes 24 elejére hivatkoznak, elolvasom az első 4 verset. 5 Mózes 24. Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és férje lesz annak, és később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon váló levelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy küldje el a házából. ha az elmegy a házából, és egy másik emberhez megy feleségül, de a másik férj is meggyűlöli, vállólevelet ír neki, a kezébe adja, és elküldi a házából, vagy ha meghal a második férj, aki feleségül vette, akkor nem veheti újra feleségül az első férje, aki elküldte őt, mert az ő számára tisztátalanná vált az asszony. Utálatos dolog az ilyen az Úr előtt. Ne kövessel ilyen vétket azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked örökségül. Jézus korában ezt az igét Mózes 5. könyve elejéről kétféleképpen is magyarázták. Volt két nagy tanítójuk, az egyiket Sammainak hívták, a másikat Hillélnek. A Sammai a szigorúbb alapon állt, az azt mondta, hogy csak rendkívüli esetre vonatkozik az, ami ott van, hogy valami tisztátalanságot talált benne. Vagy még odáig is szigorították, hogyha ő feleségül vette, és kiderült, hogy előtte már valakié volt, vagy valakivel volt, ezt olyan oknak tekintették, de nagyon erősen ezt az oldalt tartotta a Sammai. A Hillél az meg nagyvonalúan, ha nem tetszett valami abban az asszonyban, nem beszélve arról, hogy itt milyen egyoldalú volt a dolog, hogy a férfi elváló levelet adhat, meg mikor ugye Jézus elé citálják a házasságtörő asszonyt, hát hol volt a házasságtörő férfi? Meg a többi. Tehát itt már egy olyan állapotról van szó, majd halljuk, amelyiket elég alaposan az emberek átírtak a teremtő eredeti rendeletéhez képest. De ez a Hillél, ez ilyen laza fölfogással azt mondta, hogyha nem tetszik, akkor ez azt jelenti, hogy úti laput köthet a lába alá. Jönnek a farizeusok, és ugye most nekik ez egy újabb alkalom, mert nem annyira az érdekelte őket, hogy Jézus mit mond. Hát mikor hallgattak rá? Hát jöttek ők annyiszor, és megkérdezték, mi a véleményed. Nem azt jelentette, hogy ott akkor ők meghallották Jézus véleményét, és onnan kezdve ez lett az ő számukra érdekes. Hanem jönnek a kelepcékkel, hogy na akkor valahol majd elbotlik. Hát jön a következő, hogy akkor Sammai vagy Hillél, nem mondják a neveket, csak hát akkor neked mi a véleményed, na mondd meg, melyik irányba hajoljunk. És Jézus válasza három részből áll. De meg fogjuk látni, hogy másképp válaszol, mint ahogy a farizeusok kérdezik, és hozzáállnak ehhez a kérdéshez. A farizeusok gondolatai elsősorban a válás lehetőségei körül forogtak, ez az első. Így lehet válni, úgy lehet válni, hogy lehet válni, mikor, előbb-utóbb, hogyan, lazán, keményen, így vagy úgy. Jézus pedig a házasság intézményére helyezi a hangsúlyt. Ők kérdezik, mikor? Egy esetben, több esetben, hogy? Jézus válasza, férfiván nővét teremtette Isten az embert. Férfi elhagyja atyát, anyját, ragaszkodik feleségéhez, lesznek ketten egy testé. Úgy, hogy már nem kettő, hanem egy. Jézus a házasságra úgy tekint, hogy Isten eredetét tekintve Istentől való, és nem a válással foglalkozik, hanem visszamutat, hogy álljatok meg. Hát előbb a házasságról beszéljünk. Ti már itt túlfutottatok a dolgokon, és egyezkedtek, és jöttök ide hozzám, és onnan kezdjük a beszélgetést. mintha lefutott ügy lenne az addigi. Ő nem a válás lehetőségeiről kezd el tárgyalni velük, hanem oda üti az orrukat, hogy na, odafigyeljetek. Oda nézzetek, hogy Isten, hogy is adta ezt. Hát e fölött ti már túlfutottatok, ez már nem érdekel titeket, csak gyerünk gyorsan, intézzük, és melyik a jó megoldás, melyik a félig jó, melyik a még jobb. A másik dolog, a farizeusok Mózes házasságra vonatkozó törvényét parancsnak vették. Jézus pedig az emberi szív keménysége miatt hozott engedménynek tekintette. Ők parancsnak. Mózes azt parancsolta, hogy ha válik, adja a levelet, válás, levél, parancs. Akkor miért? Igen. Akkor miért rendelt el Mózes, kérdezik, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon vállólevelet. És azt mondja Jézus, a ti szívetek keménysége miatt engedte meg az Isten ezt az egészet. Egy parancs van ott az 5 Mózes 24-ben, hogyha egyszer elbocsátottad azt az asztot, és aztán még egyszer vissza akarod venni, olyan nincs. Ez a parancs benne. Nem az, hogy adjál váló levelet, meg bocsásd el, meg csináld az egészet. Ezt az egészet a nyomorult ember állapota miatt engedte meg az Isten. De nem így volt kezdetben, mondja Jézus. Hát amit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza, és elmagyarázza nekik újra. Hanem azt mondta, hogy mivel ilyen nyomorultá lett az ember. Hát ne jöjjen már meg egymást. Akkor engedményként, egy kényszer megoldást ad az Isten a nyomorult embernek. Hát akkor már. De ez mankó. Ez olyan, mint a törött karhoz illesztenek egy simpárt. Ez nem út, ez csak egy menekülő lehetőség, amit adott az Isten, de kezdettől fogva nem így volt. Tehát itt is más, mint ahogy ők gondolkoznak, ez bevett rend, ezt így kell csinálni, ez megvan, megparancsolta Mózes, amit Mózes parancsolt, az isteni nagy parancs, így válunk, úgy írunk levelet, így intézzük a dolgokat. Jézus azt mondja, hogy álljatok meg. Azért, mert a kemény szívetek miatt az Isten behozott egy kényszer lehetőséget. Azért ti ezzel úgy beszéltek, gondolkoztok, forgolódtok itt, minthogyha ez lenne a legtermészetesebb eljárás. A harmadik, a farizeusok könnyedén kezelték a válást, Jézus azonban annyira komoly dolognak tartotta, hogy egyetlen esetet kivéve minden elválást és elvált személlyel kötött házasságot házasság törésnek nevezett. Ugyanott tartunk tulajdonképpen mind a hárommal, csak egy kicsit más az irány, hogy tehát ők könnyedén kezelték a kérdést, Jézus pedig nagyon komolynak tartotta. És itt újra hadd segítsen nekünk jobb a magyarázat, azért vettem elő, hogy voltaképpen mit is tanított Jézus. A hegyi beszédben elhangzott ellentétpár, hogy megmondatott, én pedig ezt mondom, erre egy szerző ilyen magyarázatot ad. Ismeretes előttetek, miként magyarázzák a zsidóság tanítója az 5 Mózes 24 egy ige verset, azért, hogy jogalapot szolgáltassanak ahhoz, hogy a férjek szabadon kedvük szerint váljanak el feleségüktől, egy erről szóló kellőképpen megszerkesztett okmány segítségével. Én pedig azt mondom nektek, folytatta Jézus, hogy a férj részéről az ilyen felelőtlen magatartás őt magát, feleségét, sőt jövendő házastársaikat is olyan kapcsolat létesítésére készteti, amely házasság helyett paráznosságnak számít. Ez az általános elvaló, csak egy kivétel van. Az egyetlen helyzet, amikor mind a válás, mind egy újabb házasságkötés a hetedik parancsolat megszegése nélkül lehetséges az, amikor valamely főben járó szexuális vétség már önmagában megtörte azt. Feltételezésünk szerint Jézus ebben az esetben megengedi a válást, vagy legalábbis végrehajthatónak tartja anélkül, hogy az ártatlan felet a paráznaság vágya sújtaná. A dolgot azonban nem hagyhatjuk ennyiben. Látnunk kell azt, hogy Jézus még ezt az engedményt is csak vonakodva az emberi szív keménysége miatt tette. Ezt a kitételt is összefüggéseiben kell vizsgálnunk. Részint a közvetlen előtte elhangzottakkal, Krisztus határozott állásfoglalása a házasság Isten terve szerinti örökérvényűségéről, részint a hegyi beszéd mondani valójával, sőt a Biblia egészével kell egybevetnünk, amely a megbocsátás evangéliumát hirdeti. Semmi sem hirdeti ezt ékesebben annál, mint hogy az isteni szerelmes, mármint az atya, és készen állt arra, hogy hűtlen aráját, Izraelt paráznasága ellenére is visszahódítsa magához. Többször halljuk, hogy elszakadt, hűtlen lettél, paráznává lettél, Izrael, és nem föltétlen testi paráznaságok sorozata volt ez, hanem ott hagyta a párját, ott hagyta a szövetségesét, ott hagyta a férjét, és ő pedig visszahódítja. Éppen ezért senkinek sem lenne szabad úgy kezdeni egy beszélgetést a válással kapcsolatban, hogy azt tudakolja, vajon mennyire törvényes cselekedet ez. Ha túlságosan sokat foglalkozunk a válás okaival, olyanok leszünk, mint azok a farizeusok, akiket Jézus elítélt. Ő a rabbikkal folytatott vitájában végig pozitív álláspontot képviselt, azaz, hogy a házasság két embernek Isten szerint való kizárólagos és örökre szóló kapcsolata. Isten összekötötte, és az embernek nem szabad szétválasztania. Még hozzátehetjük azt is, hogy követőit arra szólítja fel, viseltessenek szeretettel egymás iránt, bocsássanak meg egymásnak, és bármilyen helyzetben, minden háborúságban és viszályban legyenek a béke követei. Testvéreim, ugye, hogy egészen másképp gondolkodunk az ige mellett erről a kérdésről, mint mikor még távolabb voltunk Istentől. Én többektől hallottam a testvérek közül azt a bizonyságtételt, ha én Jézussal vagyok, akkor nem így alakul a házasságom, vagy nem vált, a mai eszemmel nem váltam volna el. Legalábbis az én részemről mondja az illet, egészen más lenne a hozzáállásom. Itt aranyszájú Szent János egyik szent beszédéből is idéz, azt mondja boldogmondásokkal kapcsolatban. Tehát az, aki szelíd, béketeremtő, lélekben szegény és irgalmas, hogyan is bocsáthatná el a feleségét? Az, aki másoknak meg tud bocsátani, hogyan cselekedhetne másként éppen azzal, aki az övé? Ebből a szempontból a válás nem lehet más, mint az isteni eszménytől, céltól és elhívástól való tragikus elfordulás. És itt már John Stott fejezi be. Én, mint keresztény lelkipásztor már évek óta következetesen nemet mondok, ha valaki arra kér, hogy a válásról beszéljek vele. Azt a szabályt állítottam fel magamnak, hogy senkivel sem beszélek válásról mindaddig, amíg a házasságról és a megbocsátásról nem beszélgettem vele. Nem egyszer előfordul, hogy a két utóbbi témáról való eszmecsere fölöslegessé teszi az első megbeszélését. Ha valaki már megértette és elfogadta azt, hogy Isten miért alkotta meg a házasságot, és hogy Isten mindenkit a megbocsátásra szólít fel, lehetséges, hogy ezek után csak bánkódó szívvel tud majd a válásról beszélni. Úgy vélem, ez a lelkipásztori alapelv összhangban van Jézus tanításával. De én meg úgy gondolom, hogy ez a válásról szóló jézusi tanítás többről is beszél nekünk. Ahogy Jézus ezt a kérdést a farizeusokkal szemben kezelte, minden élethelyzetünkben lássuk meg, hogy Jézus az alapokig szeretne leásni. Nem ott kezd beszélni velünk, ahol bennünket érdekel a téma, mert mi azt mondjuk, hogy Uram, hát akkor ebben a helyzetben most adj egy ötletet. Ön meg azt mondja, hogy álljunk meg. Miért vagy ebben a helyzetben? Hogy vagy ebben a helyzetben? Mi az Istennek a véleménye az egész helyzetről? Hogy tudnánk onnan elindulni? És az igazi kérdés. Nekem nagyon sokat mondott ez itt a készülés során, meg a hétnek a medrében úgy szembesülök azzal, hogy igazából a mi Urunk minden kérdésünket el akarja vinni az alapokig. Nem egyszerre mindent. De ő nem úgy kezd építkezni, hogy itt vagyok, akkor innen kezdjük el építeni a dolgot. Lehet, hogy le kell bontanunk dolgokat ahhoz, hogy olyan talajra kezdjünk építeni az életünk dolgaiban, ami már fix talaj. Ez az óriási dolog az Úrnál, és vegyük komolyan azt az igét, nagyon vigasztaló ige. Igen nagy örömhír. 2 Korintus 5.17. 2 Korintus 5.17. Aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Ez nem azt jelenti, hogy a régiekre fátylat, meg söpörjük be a szőnyeg alá, hanem azt jelenti, hogy egy új kezdési lehetőséget ad az Isten. A romokban heverő embernek, vagy az újra meg újra rommá lett életünket újra lehet kezdeni onnan. De csak azon az alapon, ahogy itt is Jézus beszél, nem azt, hogy mondjon egy ötletet a farizeusoknak, vagy így, vagy úgy, az gyerünk tovább, hanem azt mondja, hogy menjünk vissza az isteni alapokig. Ahogy egyszer az egyik egyetemista kislány jött hozzám, még Fóton voltam lelkipásztor, és azt mondta, Tamás bácsi, tessék tanácsot adni, mert annyira tanácstalan vagyok. Olyan lehetetlen dolog a maradi szüleimmel, meg a mamával otthon, egyszerűen már nem tudok tovább így. Azt mondják a kollégáim, vagy a évfolyamtársaim, barátaim, barátnők, hogy hagyjam ott őket, és költözzek be, meg... De Tamás bácsi, hogy is, meg mit is csináljak? És akkor nekem az volt a kérdésem, Erzsike, te most egyel több ötletet szeretnél ahhoz, amit eddig van, hogy begyűjtöd, és aztán megnézed, mintha kiterítenél egy csomó kártyalapot, hogy na, akkor ez lesz az adó. Vagy pedig az a kérdés van benned, hogy Uram, mit tegyek? No, ebbe kész vagyok segíteni neked. Most kapásból nem tudom azt mondani, hogy Uram, mit tegyek, ott gyorsan menj oda az anyukához, a mamához, és mondd, hogy bocsánat. Nem erről van szó, de ebben kész vagyok veled együtt gondolkodni, de ha te egyel több ötletet akarsz, akkor azt tudom mondani, hogy ha rám hallgatok, azt csinálsz, amit jónak lát. Mert értjük, hogy az emberek általában Istentől is egy ötletet szeretnének, ami olyan praktikus megoldás, hogy csiribé, csiribá, átvariáljuk a helyzetet, és már megyünk is tovább, megráztuk magunkat, és rendbe hozza az Isten, amit mi gajra tettünk. Ő meg azt mondja, hogy álljunk meg. Kész vagy a teljes életedet minden frontjával kiszolgáltatni neked. Kész vagy velem együtt megfigyelni, hogy Isten mit szól ez az egészre. Ha igen, akkor kezdhetjük. És akkor egy öt élettársat elfogyasztott. Samária egy asszonynak, aki ugye a hatodikkal van együtt, aki még mindig nem férje, vagy talán az öt férje volt, nem tudjuk pontosan. Van új kezdése. Jézus evangélistája lesz ez az asszony, pedig még rendezve sincs az egész vonal, de hogy ennek az a folytatásában egész biztos vagyok, hogy megkezdődik az életének az Isten által adott alapokon való újra fölépítése. És ilyet nem csinál senki, testvéreim, nem is tud, ami megváltónkon kívül. Emberek adnak ötleteket, meg pszichológiai tanácsadást, meg akarunk még amit, pláne jó pénzért, kapunk mi sok minden variációt, de úgyhogy a törmelékre építjük a következő házat, vagy akár házasságot, vagy bármit, és bármikor berogyhat az egész. Hogy Jézus, amikor beszélt, levitte az alapokig. És nagyon jó lenne a délutáni beszélgetésben ezzel szembenézni, hogy kész-e a szívünk a megoldatlanságokat is, a félmegoldásokat, a teljes életfrontunkat úgy kinyitni először vagy újra, hogy itt vagyok, Uram. Azt se tudom, hogy ebben most mit csináljak, vagy abban, hogy ezt hogy is kellene, mi lenne. De a te kezedbe én átteszem, vagy az adott helyzetet, amivel éppen küzdünk. Készek vagyunk-e úgy, hogy ne csak egy kis segítséget adj, Uram, hanem vedd a kezedbe, és te mutasd meg a diagnózist, te mutasd meg a terápiát az alapokig, mert ő úgy építkezik velünk. Ez csodálatos nagy kegyelem. Mert az a ház nem fog összeroskadni, amelyik a kősziklára van fölépítve. A többi pedig garantáltan tudhatja, hogy egy darabig megy, rövidebb vagy hosszabb ideig, de előbb-utóbb jön a vihar, és jönnek a szelek, és ami nincs a kősziklán, az összeomlik. És már átéltünk néhány ilyet a saját életünkben is, hogy valamit akartunk úgy megoldani, és ahelyett, hogy igazi megoldás lenne, ahelyett győztünk kivergődni belőle, vagy valahogy újra a nulláról elkezdeni. Tehát mi a te véleményed, Uram? A másik terület, arról is szóljunk, mert hasonlít ehhez, úgyhogy arról már nem kell ennyit, amiről most szó van, az eskü kérdése. A 33. versben olvassuk, hogy meghallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek, ne esküdj hamisan, az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál. Ez az idézet egyetlen mózesi törvénynek sem felelt meg pontosan. Itt megint arról van szó, hogy mit mondanak a magyarázók, nem pedig mi van megírva. Tudjuk, hogy az eskü, ugye Istent hívja tanul, és az ő büntetését vállalja, ha megszegi az esküjét. És jöttek a farizeusok, és azt mondták, hogy baj van, nem jó az eskü, ne így csináljátok, mert az Isten nevét beleveszitek, hanem és elkezdik csűrni, csavarni, hogy esküdj a Szentvárosra, esküdj, ott olvastuk, hogy mi mindenre, csak az Isten neve maradjon ki. És Jézus azt mondja, hogy nem úgy hamis az eskü, hogy az Isten nevét kimondjátok, hanem úgy, hogy becstelenül megszegitek. És lejáratjátok az Isten nevét. Hát miért kellett az eskü? Hát azért már hamis volt a szó. Már lejáratódott a szó, akkor majd egy nagy esküvel megerősítjük. Erre mondja Jézus, én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek se az égre, mert az az Isten királyi széke, se a földre, mert az lábainak zsámolja, se Jeruzsálemre, mert az a nagy királyvárosa, de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajatszálát sem tudott fehérré vagy feketévé tenni, hanem a ti beszédetekben az igen legyen, igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. A törvényben így volt egyébként, hadd olvassak néhány igét, 2 Mózes 20:7, ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét. 3 Mózes 19:12, ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok Istenetek nevét. 4 Mózes 20:3, ha férfi tesz fogadalmat az Úrnak, ne szegje meg szavát. 5 Mózes 23:22, ha fogadalmat teszel Istenednek az Úrnak, ne halogasd annak teljesítését. És itt variálják át, na most ha az esküről van szó egyébként, Isten is esküdött, mikor Ábrahámnak mondja, hogy megáldalak, 1 Mózes 22:16-17, magamra esküszöm. De hát ez nem azért volt, hogy annyira hiteltelen Isten szava, vagy majd az esküben megerősítik, hanem annyira hitetlen az ember, és azt mondta, hogy hát már magamra esküszöm, hogy ezt én megcselekszem előtted, és itt azért vacillálunk az, hogy jaj, az eskü így és úgy, mi is ott a fasorban különbözőképpen mondtuk a házassági esküt, most már én is betörtem, pedig én nagyon szerettem, hogy esküszöm az élő Istenre, persze nem úgy, hogy a végén azt mondja, hogy Isten engem úgy segéljen, hanem Isten segítsen engem ebben. Azt azért én is úgy látom, hogy az ott, hogy ezt így mondja ki valaki, de most már így mondjuk, hogy kijelentem az élő Isten színe előtt, aki Atya, Fiú, Szentlélek, hogy ez a ne esküdjetek se erre, se arra, se amarra, de ha egy esküdszék vagy olyan helyzetben esküt kell valakinek mondania, vagy a presbiteri eskü, vagy egyéb, nem erre vonatkozik ez a tiltás, hanem arra vonatkozik, hogy a mi hamis szavunkat, a mi megbízhatatlanságunkat ne akarjuk esküvel fedezni. Itt egy Hunter nevű szerzőtől idéz, a sok emberi hazugság hívja életre az esküt. Ugyanez vonatkozik a túlzások minden formájára, a nagyítások és a szuperlatívuszok használatára is. Sokszor nem érjük be azzal, hogy valahol egyszerűen jó volt, hanem azt mondjuk, hogy fantasztikus, mesés, csodálatos volt. De minél többször alkalmazzuk ezeket a jelzőket, annál jobban leértékeljük az emberi beszédet és az ígéreteket. A keresztényeknek azt kell mondaniuk, amit gondolnak, és azt kell gondolniuk, amit mondanak. Legyen elegendő puszta szavunk, igen vagy nem. És ha egy tagú szó is megteszi, ugyan miért jártatnánk a szánkat feleslegesen? Hát kemény, éles kérdés ez. Újra ott vagyunk, hogy beszédünk egyszerűsödése, tisztulása. Igen, igen, nem, nem. Tiszta-e? Jó lenne ma délután ugye a csoportunkban. Egyik életünk, élethelyzeteink kérdésébe engedjük-e, hogy az alapokig beszéljen velünk? Ami Urunk, és a szavaink és a beszédünk dolgában is engedjük-e, hogy megtisztítsa a fölöslegestől. Ami nem azt jelenti, hogy akkor kukák legyünk, és ugye csak igen, vagy csak nem, amit kimondunk, de értjük, hogy igaz az ének mind a két vonalon, a cselekedeteink, az élethelyzeteink megoldása, akár ilyen mélységben, mint a házassági, vagy a jelenlegi állapotunkkal való dolgunk, meg a beszédünk vonalán is, hogy tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen fényedből fénysugár az életem. Csendesedjünk is el imára, és majd elénekeljük ezt az éneket. Úr Jézus Krisztus, olyan jó dolog az, hogy te távolabbról kezded, és utána egészen közel jössz, és arról beszélsz, amiben élünk. Ami most az élethelyzetünk, kinek-kinek. Köszönjük, hogy nálad van egyedül igazi gyógyulás, új kezdés, rajtad kívül sehol soha. Te vagy, aki a szívet meg tudod tisztítani, és az alapokig újra fölépíteni a mi életünket. Köszönjük, amit ebből már eddig átéltünk, és segíts nekünk, hogy merjük kitárni előtted igazán a szívünket, életünket. Bocsáss meg, hogy sokszor ugye a világgal együtt egy fél megoldást, vagy szükségmegoldást alkalmazunk. Bocsáss meg, hogy a beszédünk is annyi homályt, annyi ködösítést is hordoz, hazugságot is, képmutatást is. Észre se vesszük sokszor. Köszönjük, hogy most itt a te műhelyedben tisztítani szeretnél rajtunk. Áldott légy, hogy a te véled megtisztít minket minden bűntől. Amen.